műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A hegymászás nem gyermekjáték, hangzik el számos helyről, nagyon sokszor és nem véletlenül. A legártalmatlanabbnak tűnő mászásnak is érdemes körültekintően nekivágni, hiszen a baj könnyen jöhet, még azokban az esetekben is, amikor mindent szakszerűen végzünk. De mit tegyünk akkor, amikor a hegyen ragadunk és segítségre van szükségünk? A segítségnyújtás a hegyi mentőktől érkezik, azonban őket értesíteni kell, és ők maguk is meg kell találják a bajba jutottakat. Karácsony és új év közelettével pedig mondhatni exponenciálisan növekszik meg a segélykérések száma, a mentés pedig minél gyorsabban meg kell történjen. Ebben a kérdésben is segítségre vannak mindkét fél számára a digitális eszközök, amelyek nagyban képesek lehetnek megkönnyíteni a feladatot. Témánk okos eszközök szerepe a hegyi mentésben. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. A stúdióban itt ül mellettem Kovács Robert, a Maros megyei hegyi mentőszolgálat vezetője, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy itt lehetek, hisz ez is egy fontos téma, érdemes megközelíteni ebből a szempontból is a hegyi mentők munkáját.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan tudják értesíteni a hegyi mentőket a bajba jutott személyek, azok, akik a hegyen ragadtak.
A legegyszerűbb módszer az mindig az 112 sürgősségi hívás. Ezt a számot, ha hívja egy bajba jutott személy, akkor egy sürgősségi központba veszik át a hívást, és ők rögtön átirányítsák a hegyi mentőszolgálatoknak a hívást, hogyha hegyen vagy nehezen megközelíthető terepen történt a baleset. Ez a legegyszerűbb, persze ide kell egy mobiltelefon jel, vagyis kell működjön a készülék. Fel kell legyen töltve a mobiltelefon, és valamilyen mobiltelefon hálózathoz kell legyen kapcsolódva a telefon. Nem muszáj, hogyha az a hálózat pont a miénk legyen, mondjuk Orange kártyánk van, akkor azon a helyen, hogyha nincs ez a jel, de van mondjuk egy másik szolgáltatónak jele, akkor lehet hívni az 112-t. A probléma akkor van, ha semmilyen jel nincs, akkor ellenben sajnos nem lehet hívni az 112-ös sürgősségi hívószámot.
Hogyan tudják, vagy kérdezhetném úgy is, hogy hogyan kellene szakszerűen elmondani, hogy hol vannak, honnan kell őket kimenekíteni? Itt most nyilván továbbra is a bajba jutottakra gondolok, hiszen nem egy járható út az, hogy itt van egy ilyen fa, és ott egy olyan.
Igen, már volt olyan hívásunk, hogy elmesélt a hölgy, hogy az erdőben van egy fa mellett. Ez tényleg nem az az információ, amivel nagyon gyorsan meg tudjuk találni. Ellenben a kollégáink most már sok éves munka után fel vannak készülve arra, hogy ha maga az a személy, aki minket felhív, sérült, vagy éppen bepánikolt, sérültnek a barátja, felesége, hozzátartozója. Ezekkel az emberekkel szakszerűen kell beszélni, és egyértelmű, hogy nekünk kidolgozott procedúráink vannak arra, hogy olyan kérdéseket tegyünk fel, hogy minél jobban be tudjuk mérni azt, hogy az illető hol van. Például a kérdéseink azok a személyek számára, hogy honnan indultak el, milyen faluból, milyen hegységbe, esetleg azt elmondani, hogy azon az útvonalon mennyi órát mentek, mondjuk fél órát vagy egy órát, és ezekből az információkból nekünk a telefon mellett ott van egy térkép is mellettünk, a már be tudjuk lőni, hogy körülbelül az illető személy hol is tartózkodik. Ezen felül persze fontos az, hogy minél több olyan dolgot is megtudjunk az illető személytől, ami abban segít minket, hogy mi megfelelő felszerelést vigyünk, hogy minél jobban el tudjuk látni a sérültet. Hisz nem mindegy az, hogy az illetőnek mondjuk van egy bokaficama, vagy van egy nyíltörése, vagy éppen egy kis magaslatról leesett, vagy éppen egy nagyobbat zuhant egy szikláról. Úgyhogy nem is az a fontos, hogy az illető személyek mennyire ügyesen tudják elmondani, hogy mi történt, hanem itt pont fordítva van, a hegyi mentő kell legyen felkészülve nagyon jól ahhoz, hogy a megfelelő kérdéseket tegye fel az illetőnek, aki lehet, hogy pont egyedül volt, és tényleg ő van lesérülve, hogy ő minél könnyebben és minél kevesebb válasszal minket előbbre vigyen ahhoz, hogy pontosan tudjuk, hogy ő hol van és milyen baja van.
A teljes mentési folyamatban a kérdéseken túl meglátása szerint mennyit segítenek, most mindkét félt figyelembe véve, a különböző digitális folyamatok?
Egyértelműen, hogy nagyon sokat segítenek, főleg az olyan helyzetekben, amikor az illető személy fel tud hívni minket telefonon, hogyha a környéken van egy telefonjel, akkor most már általában minden telefonon van internet is, és ennek a segítségével, az internet segítségével rengeteg olyan egy-egy-kettős hívást tudtunk megoldani, hogy effektív a csapat ki se kellett szálljon a helyszínre. Ez főleg akkor történik, amikor nem egy sérülésről van szó, hanem mondjuk eltévedtek. Lementek a kijelölt ösvényről, ködbe kerültek, egyszerűen nem tudnak tájékozódni. Hisz ugyancsak egy pár kérdéssel meg utasítással el tudunk jutni velük abba a fázisba, amikor a telefonjáról ő meg tudja nézni, és el tudja mondani nekem egy GPS koordinátát. És ha ezt mi már megkaptuk, akkor a GPS koordináta szerint akár telefonon is, anélkül, hogy kiküldjünk egy segítő csapatot, vissza tudjuk irányítani a megfelelő ösvényre. Ez egy nagy segítség, hisz egy olyan emberről beszélünk, akinek nincs fizikai sérülése, és tud kommunikálni, úgyhogy egyszerűen meg lehet oldani telefonon keresztül, hogy a megfelelő ösvényre visszajusson, amiután a megfelelő ösvényre visszajutott, azután általában egy pár perc után vissza szoktuk hívni őket, vagy ők szoktak visszahívni az, hogy teljesen meggyőződjünk, hogy igenis ott van az ösvényen, és más probléma nincs az illetővel.
Akkor azok számára, akik hegyet másznak, a hegyen ragadnak, eltévednek, nehogy Isten lesérülnek, elég pusztán egy okostelefonnal és nyilván telefonjellel rendelkezniük, vagy hogyha lenne esetleg valamilyen más eszköz, akkor az megkönnyítené a szó szerint vett mentést, amikor a hegyi mentők fel kell menjenek, mert sérülés történt.
A mobiltelefonok, az okostelefonok nagyon sokat segítenek. Egyértelmű, hogy sokkal több dolgot egy civil nem nagyon tud vinni magával. Esetleg ami fontos neki, főleg egy olyan, aki már sokat túrázott, az egy GPS-nek, egy külön túrázó GPS-et megvásárolni, ez úgy értve, hogy rajta legyenek a GPS-en azok az applikációk, amelyek térképek vannak rajta, amelyekes könnyebben tud tájékozódni. Vagy az olyanok, most már kezdték használni azokat a kütyüket, hogy úgy mondjam, amelyikkel mondjuk akár szatelliton keresztül is egy elsősegély hívást tudnak adni. Ezek nem is olyan drága készülékek, olyasmi, mint egy GPS, sokkal kisebb, megnyomunk rajta egy SOS gombot, és a legközelebbi sürgősségi központba jelzi, hogy bajba jutott valaki, és elküldi a GPS koordinátáit. Ezeket is kezdik már használni az emberek, többféle cég van, aki ilyen készülékeket gyárt, és természetesen, hogyha sokat járunk a hegyekbe, és sokszor megtörtént olyan helyzet velünk, hogy szükségünk lett volna mondjuk egy tanácsra, vagy egy segítségre, vagy éppen bajba keveredtünk, és tudjuk, hogy ezeken a helyeken általában nincs elérhetőség, vagy nincs mobiljel, akkor jó, ha az ember még belefektet egy-egy ilyen készülékbe, hisz sokkal nagyobb az esély arra, hogy a mentőcsapatok megtaláljanak, vagy éppen értesítve legyenek arról, hogy velünk baj van.
A GPS-ről és a szatellit hívásról jut eszembe, hogy tavaly ősszel a globálisan egyik legnagyobb okostelefon gyártó mutatott be egy olyan telefont, amiben bele van építve egy funkció, amely lehetővé teszi a műhold hívást, a műholdas vészhívást. Ez jelenállás szerint az Egyesült Államokban, Kanadában és Nyugat-Európa egyes országaiban elérhető csak, de reménykedhetünk abban, hogy bővülni fog, és idővel Romániába is megérkezik. Akkor ez segítség lenne a bajba jutottaknak és a hegyi mentőknek?
Igen, egyértelmű. Úgy, ahogy mondod, nem csak a bajba jutottaknak, jutottaknak. Nekik azért jól, mert effektív, ha nincs mobil telefonhálózat, akkor szatelliten keresztül fogja tudni értesíteni a sürgősségi szolgálatokat. Maga a hegyi mentő szolgálatoknak pedig arra is jó, hogy effektív tudjuk, hogy a csapatjaink például hol mozognak, vagy éppen egy mentési akcióba egy olyan helyre keverednek bele, ahol már nincs jelük, nem tudnak mondjuk rádión beszélni, vagy telefonon értesíteni, hogyha esetleg kell plusz személyzet, vagy plusz felszerelés, hogy megoldják azt a helyzetet. Ezeknek a készülékeknek a segítségével továbbra is kommunikálni tudnak a csapattal.
Mi a helyzet akkor a koordinátákkal, hogyha megvan ez pontosan, az mennyit segít, mennyivel gyorsítja fel a mentést, hiszen akkor tudják konkrétan, hogy ide kell menni, és nem két fa között keresik az erdőben az illetőt.
Sokkal-sokkal egyszerűbb, pontosan tudjuk, hogy mennyi az az idő, mennyi idő alatt érünk, pontosan tudjuk, hogy hol van az a személy, tudjuk azt, hogy onnan legbiztonságosabb pontig, ahová mondjuk autóval el lehet menni, milyen felszereléssel tudjuk elszállítani, és azt is tudjuk, hogy mondjuk ha egy olyan helyen van, hogy kell mondjuk egy helikopteres segítség, vagy különböző járművekkel, például télen snowmobillal, nyáron ATV-kkel, mennyire lehet megközelíteni az illető szemét. Úgyhogy ez egy ilyen koordinát, amikor már le van adva, és ezt a térképen mi pontosan be tudjuk jelölni, és azért a hegyi mentőknek nagyon jó a helyismerete, vagyis azokon a hegységeken, ahol dolgozunk, nagyon-nagyon ismerjük a terepet, nem csak a kijelölt tulajdonosvényeket, hanem a mellette levő utakat is, vagy jelzetlen ösvényeket. Úgyhogy az, hogyha megvan már egy koordonáta, az úgy a sebesültnek, mind a mentőcsapatoknak nagyon segít. Itt most már konkrét applikációk is vannak kidolgozva ezekre. Például Romániában is van egy olyan applikáció, hogy Salvamont, ez a neve. Ezt ingyenesen fel lehet tölteni a mobiltelefonunkra, és ez már egy olyan applikáció, amivel egy tracket is kimutat, hogyha megnyomunk egy gombot, hogy rábökünk az ujjunkkal az applikációra, konkrétan kijelöli az ösvényt, ahol megyünk, ezt át lehet küldeni a hegyi mentő szolgálatoknak, sőt van egy olyan, ugyancsak egy ilyen gomb az applikációban, ahol SOS-et ír, ezt az SOS-et, hogyha megbökjük az ujjunkkal, akkor rögtön az országos hegyi mentő diszpecser szolgálatot hívja, és azok pedig egyértelműen egy monitoron látják az illetőnek a helyét térképen, amit rögtön ők el tudnak küldeni annak a megyének, ahol történt a baleset.
Bár nem digitális téma, de fontosnak érzem megkérdezni azt, hogy mennyire szoktak az emberek, a túrázók letérni a kijelölt és biztonságosabb ösvényekről.
Kétféle helyzet van. Nyáron ritkábban térnek le, ellenben megtörténik, vagyis sokszor van ilyen hívásunk, és már beszéltünk is erről, hogy mennyire jó, hogyha az eltévedt személy egy olyan helyen van, ahol fel tud hívni telefonon, hisz akkor akár úgy is vissza lehet vezetni őket az ösvényre, hogy nem megy ki mentőcsapat. A probléma az, hogyha úgy téved el, hogy mondjuk nincs jel, és mondjuk nem szólt otthon a barátainak, vagy a feleségének, vagy akár a hegyi mentőszolgálatnak, hogy milyen részét a hegynek szeretné megmászni, na, ezek a problémás mentések. De amikor tudunk velük beszélni, amikor letérnek az ösvényről, és tényleg fel tudnak hívni a telefonon, akkor nagyon egyszerű. Télen ellenben többször van ilyen helyzet, hisz télen az ösvények eltűnnek. Nagyon ritka az, hogy télen pontosan látunk egy ösvényt, ez általában csak akkor van, hogyha mondjuk pár napig nem havazott, és konkrétan az emberek már kitaposták az ösvényt, de azért általában 2-3 naponként, főleg ha csapadékos az időjárás, vagy éppen nagyobb a szél, mert télen már ez is megszünteti az ösvényeket, ha egy nagyobb szél fúj, nem muszáj havazás legyen. Na, télen ellenben az emberek többször fordulnak hozzánk olyan segítségről, hogy letértek az ösvényről, bekeveredtek mondjuk egy olyan helyre, ami már túl meredek, nem tudnak visszaereszkedni, de nem tudnak már felmászni se. Konkrétan tudják a helyet, hogy hol vannak, de már nincsenek az ösvényen. Úgyhogy szoktak hívni minket, nyáron kevesebbet, hisz sokkal jobban látszanak az ösvények, télen pedig többször szoktak betelefonálni ilyen problémákkal, hogy már nincsenek az ösvényen, és nem tudják, hogy milyen irányba menjenek. Főleg, hogyha mondjuk télen ráadásul belekeverednek egy ködös helyzetbe, amikor a fehér köd a fehér hóval összemosodik, tényleg az ember abszolút nem tud tájékozódni.
Mekkora a veszély, vagy mekkora plusz veszélyfaktort jelent az akkor, hogyha valaki letér véletlenül vagy szándékosan a kijelölt ösvényről, és ezt most nem csak a kommunikáció és a mentés szempontjából kérdezem, hanem maga az életbiztonsága, hogy nagy szavakat használjak szempontjából is.
Vannak helyzetek, amikor tényleg végzetes is lehet egy ilyen letérés. Ez attól is függ, hogy ki az a személy, mennyire tapasztalt túrázó, kezdő, haladó, mennyire van nála felszerelés, esetleg plusz felszerelés, például télen nagyon fontos, hisz, ahogy mondtam, télen hamarabb le lehet térni az ösvényről, hamarabb belekeveredhetünk olyan helyzetbe, hogy egy olyan hegyvidéki helyre kerülünk, ahol meghaladja a tudásunkat az előrehaladás. Ha nincs nálunk konkrét technikai felszerelés, például beszélek itt egy szimpla hágóvasról, amit télen azért jó, ha bemen a hátizsákunkba, hisz ha véletlenül letérünk az ösvényről és egy meredekebb helyre kerülünk, akkor a kicsúszás veszélye nagyon nagy, és jobb inkább egy helyben maradni és megvárni a mentőszolgálatokat, ha nincs nálunk megfelelő felszerelés, mint hogy belemenjünk egy kitett meredek hegyoldalba, és sajnos ezek a kicsúszások eléggé komoly sérüléseket tudnak okozni, hisz az emberek nagyon felgyorsulnak, általában a végén ott vannak a sziklák, beleütköznek a sziklákba, és komoly sérüléseket tudnak szenvedni. Úgyhogy mindenféleképpen nagy figyelmet kell szentelni akkor arra a hegyvidékre, arra a helyzetre, amikor eltévedtünk, hisz bármikor egy plusz helyzet elé állhatunk, úgy nyáron, mint télen. Én azt mondom, hogy ha az ember egy ilyen helyzetbe kerül, akkor vagy nagyon gyorsan vissza kell fordulni, vagy hogyha van lehetőség, akkor a hegyi mentőszolgálathoz kell betelefonálni, hogy konkrétan tudjuk, hogy milyen irányba menjünk. Nem érdemes próbálkozni jobbra, balra, majd felhívom egy óra múlva, most még minden rendben van, de még csak 3 óra múlva sötétedik, és akkor ráért telefonálni. Ezek a helyzetek egy olyan bonyolult szituációt teremthetnek, amikor nagyon gyorsan le lehet sérülni, hisz fáradunk, olyan helyzetbe kerülünk, ahol nem tudjuk a terepviszonyokat, úgyhogy sokszor volt olyan, hogy egy szimpla eltévedésből haláleset lett a vége. Itt nálunk Maros megyében is többször előfordult.
Térjünk vissza a digitális eszközökre. Milyen idézőjeles kütyükkel rendelkeznek maguk a hegyi mentők?
Nekünk ugyanúgy okostelefon minden csapattagnál van, ezen felül pedig GPS-eink vannak, amelyiken nagy felbontású térképek találhatóak, ezen felül, amiket használunk most már a drónok. A drónoknak is külön keresésre kifejlesztett applikációik vannak. Ezt úgy kell érteni, hogy egy bizonyos helyen valaki eltéved, egy drónt abba a környékbe felküldünk, ez nagyon gyorsan berepüli azt a környéket, és folyamatosan filmez és fényképez. Ezt átdolgozza egy applikáció, és minden olyan képet vagy helyet GPS koordinátával kimutat, ami nem odavaló arra a környékre. Ez lehet egy emberi test, vagy egy emberi forma, vagy egy ruhadarab, vagy mondjuk egy zöld mezőn egy piros kabát, ezeket a helyeket megmutassa, és egyszerűen akkor a többi helyet ki tudjuk zárni, és ezeket a helyeket tudjuk először megnézni. Hogyha emberi testet látunk, vagy mozgást, akkor egyértelmű, hogy a helyzet meg van oldva, de már volt olyan helyzetünk is, hogy egy bokorból egy kéz lógott ki, és ezt is jelezte az applikáció, ami a drónhoz volt hozzátéve. Úgyhogy ezek már nagyon fejlett keresési eszközök, amik nem csak a mi munkánkat könnyítették meg az utóbbi években, hanem a rendőrség is nagyon sokszor kéri a segítségünket, hogy ezekkel a drónokkal kimenjünk és eltűnt személyek után nyomozzunk. Ezek azok a kütyük, amik segítik a munkánkat, plusz van a szatellites telefonok, valamint nagyon performáns rádiókészülékeink is vannak.
Karácsony van, közeledik az új év, és sokan szabadságon vannak, amivel nincs is semmi gond, ahogy azzal sem, hogy ilyenkor elmennek kirándulni, túrázni. Akár az ő hibájukból, akár a természet adta körülmények miatt könnyen megtörténhet viszont a baj. Emberként, mondhatni laikus túrázóként, mit tehetünk, hogy csökkentsük a veszélyt? Persze mindent nem tudunk biztosítani, nem tudjuk útját állni például egy lavinának, hogy szélsőséges példát mondjak.
Legfontosabb, és mindig ezt mondom el először, az, hogy megfelelő információkat szerezzünk arról a környékről, arról a napról, vagy arról a napokról, amikor fel akarunk menni a hegyre. Például mostan néztük meg pont a kollégáimmal az időreállási előrejelzéseket a hétvégére, és kelemen havasokban több mint 100 km/h szél van előrejelezve, piros kód van. Amikor az ember, ha ránéz erre az előrejelzésre, egyértelműen az legyen a döntése, hogy most a hétvégén nem megyek a magas hegyre. hegyre. Egyszerűen 100 km/órás szélben, havas tájon, mert most már hóborítja a hegyeket Romániában is, annak ellenére, hogy itt a városban még elég meleg van, annak ellenére Kelemen, Görgényi havasban is 1200 méter fölötti magasságban már hó van. Na, ilyen széllökéseknél az ember már nem lát semmit. Egyszerűen a hót belefújja a szemünkbe, nem tudunk tájékozódni, előrehaladás az sokszor lehetetlen. Úgyhogy egyértelmű, hogy most el kell döntsem aztat, és az a döntésem legyen, hogy halasszam el ezt a turát. Ha mindenféleképpen szeretnék menni, akkor egy olyan lentebbi helyet kell választani, például a Maros völgyében. Számos ilyen útvonal létezik, ahol a völgy biztonságába, az erdő biztonságába sokkal biztonságosabb lesz a túra. Ez a legfontosabb. Megfelelő információk beszerzése, hova szeretnék menni, milyen nehézségű az a túraútvonal. A másik fontos dolog az az, hogy sosem menjek egyedül, mindenféleképpen legyen egy társam a túrázás ideje alatt. Ha mégis, mert vannak olyan személyek, akik szeretnek egyedül kóborolni a természetbe, és meg lehet érteni őket is, akkor mindenféleképpen mondjuk el valakinek, hogy hová szeretnénk menni, meddig szeretnénk ülni, és mikor legyen az az idő, amikor biztos fel fogom hívni, mert visszaértem mondjuk az autóhoz. Ha ebben az órában nem vagyok lenn, akkor értesítsek a hegyi mentőszolgálatot. Ezen felül persze nagyon fontos a felszerelés. Most már, ahogy mondtam, hó van a hegyen, mindenféleképpen téli túra felszerelése induljunk neki. Legyen feltöltve a mobiltelefonunk, és legyen nálunk megfelelő mennyiségű élelem és folyadék.
Gondolom, hogy az évnek ebben az időszakában azért több munkája van a hegyi mentőknek, így a már említett szabadságolások, ünnepek miatt, de mennyivel több ez a munka, illetve mennyivel növelheti ez meg a várakozási időt egy-egy mentésnél, hiszen emberek vagyunk és klónozni nem tudjuk magunkat.
Igen, most ez az a periódus, amikor mi is a csapatokat megnöveljük, úgy a hegyen, mind Palota-Élván, Szovátán és Marosvásárhelyen vannak munkapontok. Ilyenkor az ünnepek alatt mindig több hegyi mentő van szolgálatban. Igen, karácsonykor és szilveszterkor is mindig, vagyis ez egy 24-ből 24-es munka a hegyi mentő szolgálat. Több baleset szokott lenni, akár 50-60%-kal is megnő a balesetek száma ezekben a periódusokban, főleg, hogyha például beindul a sípályák. A sípályákon is a hegyi mentők teljesítenek szolgálatot, és a mentést is ők végzik a sípályákon. Úgyhogy sokkal több van, ezt ki lehet mondani, és tényleg vannak olyan helyzetek, amikor ki kell válasszuk a hívások közül, hogy melyik a legsürgősebb hívás, és először azt kell megoldjuk, és egy olyan sérült, amelyiknek sokkal gyengébb sérülése van, az kell várja. Itt most ez azért probléma, mivel ezek a mentések, ezek nem úgy működnek, mint a városban, hogy beülök a mentőautóba, elszaladok egy lépcsőházig, megoldom, az illető személy maximum fél órán beül, a kórházba van. Vannak olyan hegyi mentő akciók, ahol 10 órák a mentések, és nagy probléma Romániában az, hogy nagyon kicsi a létszámja az alkalmazott hegyi mentőknek. Összesen 280 hegyi mentő dolgozik országos szinten, ezek az alkalmazottak, ezek 23 megyébe vannak eloszlatva, úgyhogy maximum 10-15 személy dolgozik a hegyi mentő szolgálatnál. Egy hegyi mentési akcióban minimum 6-on szoktunk részt venni, de van úgy, hogy többen is, és ezt úgy kell elképzelni, hogy Majos megyében is összesen 12 alkalmazottja van a szolgálatnak, ezekből van olyan, aki szabadnapos, van olyan, aki beteg, úgyhogy megtörténhet az, hogy több időt kell várni egy hegyi mentő balesetre. Ami jó, az az, hogy egy nagy önkéntes csapat segíti munkánkat, akik ők is hegyi mentők, hisz ugyanazokat az iskolákat végzik el, mint egy alkalmazott hegyi mentő. Ezekkel az önkéntesekkel töltsük fel hétvégeken, ünnepnapokon a szolgálatos csapatok létszámát, és ezért van az, hogy eddig 100%-osan meg tudtunk oldani minden olyan problémát, ami a hegyen történt. És nem volt senki úgy, hogy mondjuk egy kisebb sérülésből sokkal súlyosabb sérülés lett, amikor át volt adva, mert az önkéntesek kisegítik a munkát, más intézményekkel is össze tudunk dolgozni, például mostan Romániában több helikoptert is felszereltek hegyi mentésre alkalmas csörlőrendszerrel. Ez azt jelenti, hogy a helikopter megközelíti a helyet, le tudja csörlőzni a hegyi mentőt, amiután az első segélyt megkapta a sérült személy, akkor akár mind a kettőjüket ki tudja emelni arról a helyszínről. Ez nagyon fontos, hisz ezt úgy kell elképzelni, hogy ami a helikopternek egy perc, az a hegyi mentőnek helikopter nélkül egy óra, vagyis egy olyan balesetet, amit a helikopter megold mondjuk 10 perc alatt, ha ezt gyalog kell megtenni ezt a távot, akkor ez 10 órába kerül. Nehéz mentések, fel kell készüljenek az ember, emberek arra, hogy tényleg bizonyos helyzetekben, például télen, komolyabb sérülésnél is, akár egy-két órát kell várjon a helyszínen, amíg odaér egy csapat, hisz úgy, ahogy mondtad, nem tudjuk klónozni magunkat, és sajnos azt se tudjuk, hogy 10-szer gyorsabban menjünk mondjuk a mély hóba, mint egy átlag ember. Gyorsabban megyünk, mert hozzá vagyunk szokva, jobb felszereléseink vannak, de úgyis időbe kerül ahhoz, hogy egy hegyi mentő kiérjen a hegyen egy bizonyos balesethez.
Itt említette az imént, hogy van olyan mentés, ami 10 órát is igénybe vehet. Történik ilyen a környékünkön, Maros megyében?
Igen, volt már példa rája. Többször is volt olyan akciónk, ez főleg télen, ami több mint 8 óra volt. Konkrétan a leghosszabb balesetünk az egy 14 órás feladat volt, amikor lavinában többen ragadtak, és este 9 órakor kaptuk a hívást, és másnap délután 3-kor fejeződött be a mentő akció. Úgyhogy történnek a mi hegyeinkben is már ilyen helyzetek, de ez főleg télen, amikor nehezebben lehet mozogni, turasível kell mozogni, nagy hóba kell mozogni, akkor szokott előfordulni. Nyáron azért a leghosszabb akciók azok ilyen 5-6 órások szoktak lenni.
Mire lenne szükségük, vagy mire lenne még szükségük önöknek ahhoz, hogy minél egyszerűbb és gyorsabb legyen akkor a mentés, hiszen itt magas óraszámokat hallottunk. Miben kellene fejleszteni a hegyi mentő szolgálatot, mind digitális eszköz értelmében, mind más tekintetben? Ha jól értem, akkor elsősorban emberre is szükség lenne.
Mindenféleképpen úgy, ahogy mondod, több emberre van szükség, hogy több bevethető csapat legyen több helyszínen a megyében. Ezen kívül, ami a legfontosabb lenne a számunkra, az több helikopter. És a helikopterek pedig úgy legyenek felszerelve, hogy akár például éjszaka is tudjanak menteni. Hisz, ahogy mondtam, Romániában már több olyan helikopter van, amelyik a hegyen dolgozik, de sajnos ezek a helikopterek sötétben nem mennek ki. Sőt, már sötétedés előtt bizonyos idővel már nem mennek ki a hegyre, ugyanis beleszámítsák a mentési akciónak az időtartamát, a visszatérést, és ha már sötétbe kéne visszajönnek, akkor nem tudják segíteni a hegyi mentő szolgálatokat. A másik fontos dolog azok az embereknek a saját maguk képzése, és betartsák bizonyos szabályokat, például azt, hogy megnézzék, hogy milyen az időjárás a hegyen, mielőtt kimennének. Hisz ugyancsak befolyásolja nagyon, például egy ilyen, hogy helikopterre lehet megcsinálni az akciót vagy sem, hogyha nagy a szél. Ugyanis, hogyha a széllökések nagyok, vagy folyamatosan egy ilyen 70-80 km/h szél fúj a hegyen, ugyanúgy nem tud kimenni a helikopter. Ez mind növeli az óráknak a számát, hogy odaérjünk és le tudjuk hozni. A digitális készülékben ezt tud meggyorsítani nem nagyon tudjuk, annyiban, hogyha az ember fel van készülve, a mobiltelefonja fel van töltve, hogyha van nála akár egy ilyen GPS, hogyha van nála egy olyan készülék, amelyik akár eliten keresztül tud küldeni segélykérő hívást, mindenféleképpen ez is felgyorsítja, de igazából, ami tényleg a hegyi mentést fel tudja gyorsítani, azok a helikopterek.
Hogyan lehet akkor napjainkban fejlődni, fenntartani az életmentő munkát a hegyen, hiszen nem is olyan régen olvashattuk, hallhattuk, láthattuk a sajtóban, hogy komoly anyagi problémák is vannak, továbbá össze akarják vonni a hegyi mentőket más intézménnyel, intézményekkel.
Elsősorban tudatosítani kell a vezetőkkel azt, hogy mennyire fontos ez a szolgálat. Hisz általában olyankor szoktak előjönni a problémák és ráfigyelni egy bizonyos intézményre az előjárók, amikor már nagyon nagy probléma történik. Vegyük például most, hogy mi Udvarhelyen történt egy nagyon tragikus baleset, amikor összeomlott egy bentlakás. Most jobban oda fognak figyelni. De pont ez volt a hegyi mentése, hogy mindig igyekeztünk megoldani úgy ezeket a helyzeteket, hogy időben lehozzuk az embereket, hogy ne legyen akkora tragédia, ne legyenek sajtóhírek, mert a sajtó sajnos a legtöbbször, főleg a tévésajtó, amelyik azt hozza le, amikor nagyobb tragédia történt, amikor meghaltak valakik. Egy sikeres mentőakcióra sokszor ki se jönnek a tévések, mondjuk, hogy egy érdekes filmet csináljanak a hegyi mentők munkájáról. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolgunk, hogy fel tudjuk hívni a figyelmüket arra, hogy mennyire fontos a mi munkánk, hogy rájöjjenek arra, hogy azért több mint 7000 bevetés van országos szinten minden évben. Például Maros megyében is ebben az évben több mint 300 személyt hoztunk le a hegyről, ami egy nagy szám, és az ember akkor jön rá igazából, hogy mekkora feladat ez, amikor mondjuk egy hozzátartó meghatározója keveredik bele egy ilyen balesetbe, és tényleg csak a hegyi mentők tudnak segíteni rajta. Ezen kívül fel kell hívjuk a figyelmet jobban arra, hogy kevés az alkalmazott hegyi mentő, és tényleg rá kell jöjjenek, vagyis tudatosodjon az előjárókba is az, hogy egy sürgősségi szolgálatot nem lehet összevonni egy kulturális intézménnyel. Nem lehet az, hogy egy kulturális intézmény mondjuk vezetője, egy operatív csapatnak legyen a vezetője egyik napról a másikra. Mert nem csak az a helyzet, hogy nem fogja tudni elvezetni ezt a csapatot, mert nem ez a szakmája, hanem ezért felelősséget is kell vállaljon valaki. Mert minden egyes hegyi mentő akciónak ott van a hátterében egy koordinátor személy, egy diszpécser, amelyik segíti a csapat munkáját, és például az összes hegyi mentő szolgálatnak Romániában a vezetője hegyi mentő, képzett hegyi mentő. Nincs egy olyan hegyi mentő vezető se, amelyik csak úgy politikailag vagy úgy bement az utcáról és hegyi mentő vezető lett, hanem ezek az emberek mind olyan emberek, akik a szabad idejükbe is járnak hegyre, a családjukkal is a hegyen vannak, és mindenféle képzést elvégeztek ahhoz, hogy a csapatjukat a legprofibb módon tudják vezetni, és szerintem ez is közrejátszik abban, hogy nem nagyon vannak munkabalesetek a hegyi mentésbe, mert tudunk vigyázni egymásra, mindegyik tudja a dolgát. Na most el lehet képzelni, hogy egy kulturális intézménye összevont hegyi mentő szolgálat operatív szinten hogy fog tudni működni? Sehogy. Nagyon reméljük, hogy azok a memorandumok, amiket leadtak a megyei tanácsok, és a megyei tanácsok tudják a legjobban, hogy dolgoznak a hegyi mentők, hisz itt a megyébe a megyei tanács elnökkel, a megyei tanács alelnökkel tudjuk megbeszélni azt, hogy problémáinkat ők lássák, hogy mibe tudnak segíteni nekünk, és minden megye leadta ezt a memorandumot, vagyis mindenhol a megyei tanácsok elismerik azt, hogy a hegyi mentő szolgálatok úgy kell dolgozzanak, ahogy eddig, külön jogi személyiséggel, főleg azért, hogy operatívan jól lehessen ezeket működtetni. Ha ők így döntöttek, és kérték a kormánytól, hogy a hegyi mentő szolgálatok folyamatosan továbbra is így dolgozzanak, akkor ezt a kormány megértse. És reméljük, hogy ez így lesz, hisz most már minden szálat megmozgattunk, eljutottunk a legmagasabb szintekig is, ahol el tudtuk magyarázni, hogy miért kell a hegyi mentő szolgálatok továbbra is megmagyarjanak ebben a formában. Egyelőre szóban ígéreteket kaptunk, reméljük, hogy ezek így is fognak valóra válni.
Reméljük a legjobbakat, és vissza a digitális térbe összegezzünk. Hogyan nézett ki a hegyi mentés a különböző idézőjeles kütyük megjelenése előtt, illetve széleskörű térnyerés előtt, valamint hogyan néz ki akkor napjainkban, mennyivel lett egyszerűbb összehasonlításképpen?
Nagyon nagy a változás, és most már 20 éve ebbe a szakmába dolgozok. Nagyon-nagyon sok olyan baleset volt, amikor elkezdte a hegyi mentő szolgálat a munkáját, például itt Maros megyében is, amiről nem kaptunk értesítést. És végén derült ki, hogy ruhákba csomagolva, pokrócba, nagyon veszélyes körülmények között segítettek egymáson, a bajba jutottak. Hisz se telefonjel nem volt a hegyen, se telefonjuk nem volt az embereknek, hogy értesítsék a hegyi mentőket. Akkor, ami még nagyon megváltozott, az az idő. Volt olyan baleset, amit egyik nap megtörtént, másnap tudtuk meg, hogy valakinek nyíltörése van a Kelemen havasokba, hisz le kellett jöjjön valaki, értesíteni kellett minket, és mi utána kellett menjünk, amiután ő valaki abból a csoportból lejött a hegyről. Na most ezek a dolgok nagyon megváltoztak, hisz ahogy mondtam, főleg az okos telefonok segítségével, mert ezt használja a legtöbb ember, nagyon felgyorsult az információ, és sokkal jobban tudunk kommunikálni a bajba jutott emberekkel. Ezen felül pedig a keresések nagyon felgyorsultak a drónok segítségével.
Robert, elérkeztünk a műsoridő végéhez. Köszönjük, hogy a mai digitális világ vendége volt.
Én is köszönöm a meghívást, és mindenkinek balesetmentes túrákat kívánok.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne Kovács Róberttel, a Maros megyei hegyi mentő szolgálat vezetőjével, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van, és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra!
A Digitális Világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.